A stúdióban továbbra is Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor. Lewis Hamilton ötszörös világbajnok lett Mexikóban, bár szenvedett a futamon, ahogy arról nemrég beszéltünk, de így is biztosította a szükséges helyezést, azzal pedig, hogy ötszörös világbajnok lett, egy nagyon szűk elitklubba került, és már most vannak azért olyanok, nyilván nem mindenki, akik azt mondják, hogy Lewis Hamilton személyében tulajdonképpen a Formula 1 történetének talán legjobb pilótáját látjuk. Mennyire mérhető Fangiohoz és Michael Schumacherhez, és lehet-e ő a világ legjobbja?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez ilyen körtét az almával, és én saját magam is sok sportágat követek, figyelek, rengeteg kedvence van mindenféle érából, és nem csak a Forma 1-ben, és én sem tudom megmondani magamnak, hogy ki miért lenne jobb. Tehát azt hiszem, hogy van egy szint, van az a világklasszis szint, aminél már nem tudsz különbséget tenni. Tehát hogy teszel különbséget Fangio, akár Clark, akár Schumacher, akár Senna, és akkor még van néhány név, akiket elmondhatnék, Prost, nem is akarok most a teljesség igénye nélkül, és azért tartom mindig valahol hülyeségnek ezeket a szavazósdiket is, hogy akkor szavazzuk meg, ki volt a top 50 év végén, vagy összességében a világtörténelem, vagy bárhol, és akkor még sehol nem vagyunk, akkor a Grand Prix éráról miért nem beszélünk? Tehát egy Bern Rosmeier, vagy egy Rudolf Caracciola, vagy egy Tazio Nuvolari, tehát akkor őket miért hagyjuk ki? És lehet, hogy ki tudja. Tehát, hogy nem éltünk akkor, nem láttuk, alig vannak róluk képek. Ki tudja? Lehet, hogy ha abszolút tehetséget nézünk, akkor Achille Várdinál senki nem volt jobb. Az a világon soha nem született jobb autóversenyző, csak olyan korban olyan autókkal versenyzett, amivel ez nem derült ki. Tehát, hogy ez a legnagyobb gondom ezekre az összehasonlításokkal, és ugyanakkor nem vitatva azt a tényt, hogy Lewis Hamilton a világtörténelem valószínűleg egyik legjobb Form 1-es pilótája, és az egyik legsikeresebb, az mindenképp, hiszen már a háromban van, akik legalább ötöt nyertek. És azt sem lehet elvitatni a túloldal az ellendrukkerek szempontjából felvetett kérdés, hogy no, jó, de ebből négyet egy olyan domináns időszakban nyert, amit gyakorlatilag egy ellenfele volt Nico Rosberg, mert hát Bottas nem is nagyon rúg labdába, és Rosberg is igazából egy évben. De azért ebben a korszakban azért nézzük meg, hogy milyen versenyzők ülnek milyen autókban, és tudom, hogy a Mercedesnek komoly dominanciája volt, de például az idei évhez azért kellett Hamilton zsenie és egyszerűen tökéletes teljesítménye.
Tavaly sem volt lényegtelen, hiszen Vettel és a Ferrari nem volt gyenge már az előző évben sem.
Abszolút, tehát azért voltak itt olyan évek, és mondjuk ha megnézzük a 2007-2008-at, amiből ugye az egyiket húzta be.
Mind a kettő szoros év volt, ugye? Van. Egyiket majdnem megnyerte, a másikat pedig
egy szerencsével megnyerte, a másikat meg talán pehesen elbukta, de hogyha összességében nézzük, azért elég jó versenyzőkkel teletűzett korszakban versenyez Lewis Hamilton, és ebben is ki tud tűnni. És ez mutatja azt, hogy azért összességében mekkora klasszis, miközben Vettelt ugyanolyan nagy klasszisnak tartom. Mások a tulajdonságaik, és teljesen más habitusú emberek. Nagyon más típusú emberek, tehát hozzám sokkal közelebb áll például a Sebastian Vettel énje. Hamilton nekem túlságosan sok. Tehát ezt így nyugodtan kívánom mondani. Egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy én hogy látom őket versenyzőként, hogy az emberi oldalukat hogy látom.
És de mi a zavaró Hamiltonban? Ugye minden verseny után megdicséri a közönséget, meg megköszöni, hogy ott vannak, mindig sztárolja magát. Ez. Sok? Manír?
Ez teátrális. Tehát nincs olyan, hogy 21 versenyből az aktuális hétvégén mindig a legjobb. Hogy mindig ti vagytok a legjobb közönség, ez manír. Tehát ez már politikus. Ez már politikus véna, hogy mindig azt dicsérem, ahol vagyok. Ez egy a saját népszerűsége szempontjából óriás, és nagyon jól építi a saját szobrát. De nekem ez sok. Tehát ennél sokkal jobban szeretem Vettel egyébként zseniális humorát, meg a visszafogottságát. Egyébként valahol én magam a kettő között vagyok valahol, tehát nem vagyok annyira visszahúzódó, mint Vettel, de Hamilton már tolakodóan sok nekem. De van, aki meg ezt szeret, és megint csak...
De hát ő ilyen egyébként, ugye már az első mondani, évében a McLarennél nem tudták kordában tartani néhány hónap
pont
után.
Pont ezt akarom mondani, hogy ez egyáltalán... Ezt most nem rosszallóan mondtam. Tehát ez egyáltalán nem kritika. Csak azt mondom, hogy egyébként nekem, kommentátorként, meg emberként, az, hogy viszonyulok hozzájuk, Hamilton sok, Vettel talán kicsit keveset ad magából, de ők így érzik jól magukat, és ezt így kell elfogadni. És ebben pont az a zseniális. Ha megnézed az egész a szezont, meg azt, hogy most milyen versenyzők vannak. Mindig az a vád éri a Forma 1-et, hogy de nincsenek egyéniségek, meg mindenki csak azt mondja. Hát gondoljunk, emberek, gondoljunk csak vissza a Mika Häkkinen, Mihály Schumacher korszakra. Na, az volt az igazi bullshit korszak, és ezt most nyugodtan kisipolhatod, ha kell. Mert akkor tényleg mindenki azt mondta, hogy köszönöm a szponzoroknak, akkor még a szponzor neveket is elsorolták, mint a legrosszabb amerikai díjkiosztónál, amikor tényleg épp csak a nagymamájának az okni.
Ezt vártak el a PR-osok.
Mert hogy tényleg akkor ez volt. Nézd meg egy Mika Häkkinen interjút, egy Mihály Schumert, bármit. Ahhoz képest most színes. Tehát konkrétan nézd meg, amiért sokan brüszkönek Verstappenre, vagy Ricciardot, mondjuk Ricciardot tényleg kevés rosszat lehet mondani, mert ő abszolút a legszerethetőbb figurája a Forma 1-nek, minden szempontból is állna, mosolyog, és tényleg vicces. És, de hogy ott meg az érdekel, engem pont az érdekel, ami most történik Ricciardóval. Amikor belecsap a levegőbe, amikor beleüvölt már tényleg a sisakban, mert elege van az egészből. Tehát Ricciardónál ez az oldal hiányzott, néha megkaptuk. Verstappen még valahol gyerek, de ő is hozza saját magát, és sokan utálják emiatt, miközben pont a személyiséget látod. Ahogy a személyiséget látod Hamiltonnak, ebbe az által nem kritikának szánt megjegyzésből, hogy talán túl sok, Vettel visszahúzódóbb, ő talán kicsit kevés, és sokan merik magukat hozni ma. És pont
Räikkönen gond... és Alonso is.
Így nem van, Räikkönen meg az igazi, na, ő nem mondom meg, hogy milyen, mert az már nem tűri a nyomdafestéket, és ez egy hosszú síp lenne. Ő tényleg nem érdekli, hogy mit gondolok róla. Ő tök boldog azzal az egy VB címével, azzal is, hogy most nyert egy futamot, egyáltalán nem érdeklik a rekordok. Szerintem valahol tudja is magában, tisztában van vele, hogy talán nem is olyan gyors, mint Vettel és Hamilton, de még mindig tud olyan teljesítmény nyújtani, hogy adott napján nyerni tud a Forma 1-ben. És szerintem benne ez egy ilyen fricska kifele mindig, hogy bármit csináltok, én így hátradőlve és mindenre tojva úgy, ahogy van, akkor is tudok futamot nyerni. És ez be is bizonyította.
Alonso pedig mindig puffog, akármi történik mostanában, bár nyilván egy ilyen korszakot nem könnyű elviselni az ő tehetségével és tudásával.
Alonso igen, Alonso nagyon savanyú jóska lett így a utolsó szezonjára, és nagyon bánom, mert egyrészt rendkívül szerettem, mint versenyző, ez a mai napig így van, és a teljesítmény még mindig brutálisan jó. Sajnos ezt egy olyan autóban látjuk, vagy nem látjuk, amilyen a McLaren az elmúlt időszakban.
2006 végén azt feltételeztük, hogy akár még Schumacher rekordjait is megdöntheti. Ehhez képest abszolút. Nem nyert több VB címe.
Abszolút benne volt, és abszolút benne volt az, hogy elérjen oda, ahova most Hamilton elért simán. Rossz korot, mindig rossz korot rossz helyen, rosszul szerződött, valóban mindent meg is tett azért, hogy mindenkivel összerúgja a port, de ez nem azért van, mert ő egy kiállhatatlan személyiség, hanem azért van, amiért fordítva Hamilton ugyanígy járt volna, és Vettel is ugyanígy járt volna. Tehát ők annyira akarnokok, és annyira győzni akarás vezérli őket, és ez így van Verstappennel is, hogy amikor ez nem jön össze, akkor rossz fejek. Tehát akkor a rossz arcukat látod. Nézd meg Hamilton! Tehát most azok után, hogy tényleg szétdicsértem. Emlékezz vissza Belgiumra, és emlékezz vissza az olasz nagydíj időmérője utáni nyilatkozatra. Amikor közvetlen kiszálltak a kocsiból, és oda ment hozzá egy talán Coulthard, a másik talán Paul Di Resta volt. Hát a citromba harapott az egy rossz, az egy nem kellő kifejezés arra, hogy Hamilton hogy, és milyen röviden kurtán válaszolt, és minden benne volt a válaszében arra, hogy most hogy érzi magát, és igazából az egészet a fenébe kívánnál, kicsit meg is vádolta a Ferrarit, vagy nem is feltétlen biztos, hogy itt trükkös valami biztos, és utána mekkorát változott a világ. Tehát azért ne avassuk szentén rögtön Lewis Hamiltont, miközben egyébként egy zseniális versenyző, csak azt akarom bele kihozni, hogy adott helyzetben az ilyen típusú pilóták mindig rossz fejek lesznek, és mindig azt fogják gondolni, amit Hamilton is gondol, vagy amit Alonso is gondol, egyébként Hamilton is ezt gondolja, meg Vettel is, ha ő 100%-ot hoz, a csapat meg ezt nem képes hosszú távon tartani, és nem rajta múlik az egész, akkor bizony elkezd dobálózni, vagy elkezd elefánt lenni a porcelánboltban, és ha 100 ember körmére lép, akkor 100 ember körmére lép, és nem foglalkozik vele. Mert valahogy eredményt akar, teljesítményt akar, és ebben egyetértek. Alonsoval ez egy másik dolog, hogy ez hosszú távon visszaüt. És ráadásul hidakat égetsz föl magad mögött, ahogy történt Alonsoval, és ezért nem volt folytatás számára a Form 1-ben, sajnos.
De hát ugye ez másik sportágokban is előfordult. Gondolhatunk akár a labdarúgásra, a José Mourinho személyére, aki majdnem mindenkivel összerúgta a port a különféle klubjainál, most a Manchester Unitednál sem áll túl jól a szénája, és gyakorlatilag minden héten gondoskodik arról, hogy róla beszéljen a sajtó, akkor is, hogyha bárkit megbánt.
Hát ez így van. Ugyan a fociban azért jóval egyszerűbb, sokkal több a csapat, és sokkal kevesebb az igazán világ klasszis edző, és pénz meg azért rengeteg van. És itt sem a pénzen múlik, a helyen. Nem volt elég hely. Mondjuk Ibrát is felhozhattuk volna példaként, akárhova ment, mindenhol bajnokságokat nyert, meg gólkirályi címeket nyert, és mindenhol összeveszett szinte mindenkivel, vagy nagyon sokakkal, és még mindig keresik. De hát ugyan Alonsoval azért sajnálom ezt a szituációt, mert kevés a gyári csapat, ezért kevés a valós lehetőség neki, tehát azt gondolom, hogy ha lett is volna esélye a Forma 1-ben maradni, azért nem maradt volna, hogy a középmezőny egy másik csapatába kerüljön át. ez teljesen nyilvánvaló. És
most nagyon... meg már azt sem tudjuk, hogy mire lenne képes. Olyan rég volt igazán versenyképes autóban.
Hát azért azt mondom neked, hogy még nem is olyan rég, hát néhány futammal ezelőtt is még végelemeztem az összes időmérőkört Suzukában, és ott bizony az egyik leghibátlanabb kör Fernando Alonsoé volt. Abban a McLarenben, amiből nem lehet többet kihozni szerintem. Mondom ezt úgy, hogy nyilván a saját tapasztalatom alapján azért az nem kevés már az elmúlt időszakban, csak a Forma 1-et tekintve is, hiszen én is azt hiszem a 17. szezonomat fejezem most már lassan be a kommentátori székben, de hogy úgy autóversenyzőként is, vagy egyáltalán azt, amit úgy verseny nézve, amit felfoghat az ember, és azért már az úgy 5-6 éves korom óta elkezdődött, szóval azért el tudom választani a jót a rossztól, vagy a közepest a nagyon jótól, sőt, még a nagyon jót is az extra klasszistól. Elég tűrhetően tudok egy kört anélkül lemezni, hogy bármelyik irányba húznék. Mert hogy pontosan azért, mert saját magam is a korrekt, reális képet szeretném látni, és nem az, hogy valakit, aki szimpatikusabb, vagy kevésbé szimpatikus, az följebb, vagy lejjebb nyomjak egy általam feltett listában. És valóban Alonsónak idén is elképesztő teljesítményei voltak, hogy ilyen szempontból nála nem érheti szó a ház elejét.
Ott lenne a háromban? Jó autóval?
Ott. Szerintem ott lenne, az egy jó kérdés, amit sokan felvetettek, hogy vajon, hogyha Alonso ülne most ebben a Ferrariban, és nem Vettel, akkor ő hibázott volna ennyit, vagy ezzel az autóval behúzta volna ezt a világbajnoki címet.
Ugye Alonso versenyen mindig feltűnően kevés hibát követett el, időmérőn viszont az elmúlt években nem volt olyan gyors, sőt, hát már korábban sem, mint Vettel a legjobb időszakában.
Igen, és ezt a legnehezebb olvasni most a Van Dorn Alonso viszonylatban, mert Stoffel Van Dornnak piszok nehéz dolga volt Alonso mellett, nyilván lelkileg sem tett jót neki ez az egész, a McLaren rossz teljesítmény az, hogy Alonso van egy csapatban, és egy ilyen verést kap. Tehát ugye Van Dorn teljesen lemosta időmérőn is, ami számomra is egy teljesen jó viszonyítási alap. Sokkal inkább megnéztem volna valóban egy Ricciardo, egy Verstappen, egy Vettel, egy Hamilton ellen időmérőn. De tény, hogy a legnagyobb különbségű verést Alonso adta idén a csapattársakhoz képest. Tehát ha megnézzük azt, hogy ki hogy teljesít egy csapattárs ellen, akkor Alonso messze a legjobb az egész mezőnyben a Van Dornhoz viszonyított arányában.
Ugyanakkor őt már jövőre nem látjuk. Azt talán még érdekes kérdés, hogy az elmúlt években mindig a Formula 1-ről beszélünk a legtöbbet itthon Magyarországon. Nyilván vannak a világon olyan országok, ahol más autós versenysorozatok számítanak a topnak. Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben úgy, hogy egyértelműen ez világszinten a legsikeresebb brand?
Hát azt gondolom, hogy ez a Grand Prix éránál kezdődik, és nem is nagyon tudunk ettől eltekinteni, és vissza kell mennünk valóban a 20-as, 30-as évekbe. Vagy, hát ugye Grand Prix meg korábban is voltak, de hogy klasszikusan a Grand Prix-re azért azt arra a két évtizedre korlátozódik. Ugye akkor, amikor elkezdődött a verseny és az autógyártók között, amikor egyáltalán az automobilizmus hajnalából már kiléptünk, és már volt futószalagos ipari autógyártás, meg minden egyéb, tehát amikor már nem csak egy-egy csodabogár járt autóval, hanem elkezdett elterjedni az autó, akkor ugye az autógyárak is felismerték, hogy valahogy népszerűsíteni kéne a termékeket, és hát nyilván a versengés volt ennek az alapja. Nem véletlen, hogy akkor indult Le Mans, és mind a legtöbb nagy sorozat, a legtöbb nagy kategória. És ugye a Grand Prix versenyek, amik akkor először nem voltak még egymással összekötve, csak egy híresebb helyszín saját maga megrendezett egy nagyon nagy pénzdíjas tornát, ahogy mondjuk most teniszben van. És elkezdett ennek híre menni, elkezdtek nagyon híresek lenni ezek a versenyek, Monaco és egy jó néhány másik helyszín is. És ennek megfelelően az autógyártók is elkezdték erre kihelyezni magukat, és a Grand Prix érában a Grand Prix szabályrendszernek szerint épített autók lettek a világ legjobb versenyautói, vagy az a széria, amire mindenki odafigyelt, oda mentek az autógyárak, ott voltak a legnevesebb versenyzők, piszok sokat kerestek, akkori szemmel nézve, vagy mai szemmel nézve is azért akkor elég jó keresetnek számítottak, sztárok voltak. Jött a második világháború, picit megszakadt az egész, de aztán a Grand Prix-ra köszönt vissza a Formula 1-jel, vagy a Forma 1-jel. És igazából ez egy folytatólagos sorozat, és egy folytatólagos hírnév, amit tovább vitt a Forma 1, aminek a gyökrei már majdnem, hogy 100 évvel ezelőtt alapozódtak meg, és azért 100 évet nem tudsz eltörölni semmivel, és 100 év beidegződéseit, 100 év fontosságát, tradícióját, sok mindenét, tehát hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez Bernie Ecclestone miért lett ekkora, vagy az 50-es években kialakult Forma 1-es szabályrendszer miatt lett valami, de ez sokkal korábban kezdődött, ami csak folytatódott ebben. Nagyjából Bernie Ecclestone anyagilag tette, mint bizniszt tette óriásival. Egyébként a Form 1-nek a renoméja önmagában meg lett volna úgy is, de hogy igazán nagy pénzt csináló gépezetté váljon, ahhoz kellett Bernie Ecclestone.
Hogy látod, mennyire van egyébként jó úton ez a sorozat az új jogtulajdonossal, a Liberty Médiával? Annyira már nem is új, de hogyha a Burnley Eccleston korszakot tekintjük egy egységnek, akkor ez még mindig az elején jár.
Hát az elején jár, és azt gondolom, hogy a Liberty próbál kilépni abból a folyómederből, amit azért nagyon mélyre sodort az elmúlt évtizedek sikere. Talán picit rossz irányba is mentek, de túl sok rosszat azért nem tudok Burnley Ecclestonról mondani, meg az érájáról, mert alapvetően ezért egy sikeres bizniszt adott át. Miközben pont egy olyan bizniszt adott át, amiben rengeteg gond halmozódott fel, és most a Libertynek kell megoldani. Én azt gondolom, hogy a Liberty jó irányba gondolkodik, a 2021-es szabályrendszer tervezet, az az autó, aminek az első tervét már bemutatták, az egy nagyon jó irány, és nem is feltétlen vizuálisan gondolom ezt, hanem a maga a koncepció annyira átgondolt, és annyira azokat a problémákat ragadja meg, amitől most a Forma 1 leginkább szenved, az, hogy nehéz követni a másikat, az, hogy 300-400 millió kell ahhoz, dollár, mondja fontban 350 millió volt talán, amit tavaly a Mercedes elköltött, ugye hivatalos adatok szerint, de hát, hogy ennyire sok pénz kell, egy ennyire bonyolult és nehezen versenyeztethető, vagy csatában nehezen versenyezhető autó megalkotásához, hogy az a bajnokságért harcban legyél, az sok valóban, hogy ezt le lehet-e felezni, meg lehet-e harmadolni, tehát amit a tervek mutatnak, hogy majd 200, majd 100, 150, majd 100 millió, vagy 120, most már nem tudom, mik az utolsó számok, mert szinte naponta vagy hetente változnak, de hogy tényleg, hogy nagyságrendi csökkenés legyen abban, amit el kell költened azért, hogy hatékony lehess, azt nem tudom, hogy mennyire valósítható meg, de önmagában a koncepció az, hogy megpróbálják megoldani a turbulens levegő kivédését, az, hogy jobban, dögösebben nézzenek ki az autók, bár most sincs velük semmi bajom, de jobban integrálják a glóriát. Egyébként maga a glória is, egy nézd meg, mennyire felfúj dolog volt, hogy mekkora plusz hisztéria volt. Ugyanaz zajlott le, mint a Hansszal. Mindenki hisztizettelen, aztán két futam után senki nem foglalkozott vele, és
mindenki megszokta.
Dolog lett, ugyanez a helyzet. Én nem is láttam a glóriát meg. Tehát megmondom neked őszintén, én a harmadik futamtól átláttam rajta úgy, ahogy van. Föl se tűnik, hogy fönt van az autó, és szerencsére ma már egyébként senki nem hoz a szóba. Na most az új generációs 21-es autókon ez már harmadik generációs glória lesz, és sokkal jobban néz ki. Tehát olyan szinten van integrálva, és annyira beleillik az autó vonalvezetésébe, hogy még azt sem mondhatom, hogy lehet, hogy nem lenne jobb nélküle.
Két futam még hátra van ebből a szezonból. Néhány hely sorsa még kérdéses, ki lesz mondjuk az egyéniben a harmadik, vagy a konstruktőri világbajnok, melyik istálló lesz. Mekkora ezeknek a jelentősége az egyéni VB címhez képest?
Hát valahol semmi jelentősége nincs, valahol meg nagyon sok a jelentősége, mert nyilván ez egy presztízs kérdés a Ferrari és a Mercedes között, nem pénzkérdés, hiszen azért pénzzel rendesen el vannak látva, nem azon a különbségen múlik, amit az első és a második között kiosztanak, hogy ettől a Ferrari vagy a Mercedes rosszabbul fog érezni magát.
Ez mekkora egyébként nagyjából?
Hát az első hely és a második hely között szerintem van legalább 20 millió. Most így pontos adatok nincsenek a fejemben, meg azért ezt azért mindig csak így e-mailámmal lehet elcsípni, hogy körülbelül mi lehet a pontos szerződési részleteket, senki nem ismeri, vagy hogyha elő is kerülnek számok, senki nem ismeri el, hogy azok a valós számok. De egy 20 millió nagyjából van ott azért lépésben, viszont, de ha csak 15, tehát olyan pénzekről beszélünk, ha belegondolsz, hogy 50-60-70 millióval száll bele minden évben a gyár, a Mercedes is, a Ferrari, meg aztán végképp ne beszéljünk semmiről, mert minden a saját kezükben van, tehát, hogy ott mennyi pénzt raknak bele saját büdzséből, vagy mennyit nem, tehát mi a versenycsapat, és mi nem. Itt ahhoz képest 10 millió, 20 milliók eltörpülnek. Sokkal nagyobb jelentősége van ennek a középmezőnyben. Tehát ott viszont ezek a 10 milliós lépések, amik hátrafele már inkább csak lehet, hogy 8 milliós lépések lesznek, vagy 7,5 milliósok, ott már azért nagyon nem mindegy, és ott azért nem is csak egy pozíciót cserélhet gazdát. Tehát ott annyira szoros a küzdelem 4., 5., 6., 7., 8. helyen, hogy ott mondjuk, ha valaki nagyon rosszul fejezi be az évet, és valaki a körülötte levők közül meg nagyon erős pontszerzést csinál, és mondjuk két helyet nyer, és emiatt egy másik csapat két helyet bukik, az lehet, hogy 15-16-18 millió dollárra lesz szegényebb. Ráadásul a Forma 1 dollár elszámolásról működik, dollár alapon számolnak, úgyhogy nagyon sokszor ilyenkor a csapatoknál az sem mindegy, hogy egy adott évben mi volt a dollár árfolyama, a többi meghatározó valutával szemben, mondjuk a fonthoz képest, ami legtöbb csapatnak a saját elszámolási egysége. De hogy ott azért, nem mondom, hogy élet és halál ról dönt az, hogy hol végez egy csapat, de mondjuk egy Williamsnél, ahol persze garantált mondjuk egy 10. hely, tehát hogy egy Williamsnek mekkora különbséget jelentene az egyébként is pocsék helyzetében, hogyha mondjuk el tudna csípni egy 8. helyet, és 15 millióval beljebb lenne. Azt nehéz elmondani, mert tényleg ezek azért sokat számítanak akkor, amikor 100-120 milliós büdzséket próbálnak versenyezni a középmezőnyben, szemben a 300-350 milliós büdzsékkel, amivel a Ferrari, Mercedes vagy a Red Bull rendelkezik.
Most már kijelenthető, hogy ez mindenképpen egy Mercedes korszak, hiszen így, hogy 5 éven keresztül dominált az istálló az egyéni VB címeket, már behúzta, és a konstruktőriben sem kell olyan nagyon sok ahhoz, hogy a Mercedes ismét világbajnok legyen. Elnevezhető erről egy korszak, korábban rövidebb egységekre is mondtuk ezt. De hogyha választani kéne, inkább Mercedes korszak, vagy inkább Hamilton korszak?
Mercedes korszak azért az egyértelmű, és ezen belül egy megfogható, értelmezhető és tetten érhető Hamilton korszak is, de a Mercedes korszak nélkül nem lett volna Hamilton korszak, az biztos.
Toto Wolff ezzel most már minden idők legsikeresebb csapatfőnökei közé tartozik, hiszen eddig ugye neki és Christian Hornernek is 4-4 világbajnoki sikere volt a csapatokkal. Hogyan látod, a csapatfőnök szerepe milyen a Forma 1-ben? Mekkora a jelentősége, hogy ki irányít?
Szerintem nagyon nagy jelentősége van, és pontosan azért, mert nézd meg, hogy milyen jó szervezeti egységként mennyire hatékonyan működik a Mercedes, ugyanez a Red Bullnál is megvan, és ott ugyanezt lát, ugyanezt az összképet, miközben a motort nem maguk gyártják, és ez a legnagyobb hátrányuk, majd kiderül, hogy a Honda korszakban mennyit lépnek ebben előre, vagy hogy tudnak előrelépni. A Ferrari-nál érezhető az, hogy ott van egy nagy szervezet, rengeteg pénz áll rendelkezésükre, mindenkinél nagyobb büdzséje van a Ferrari-nak, mielőtt itt a Mercedes nagyon meglovagoljuk, hogy mennyit költött. Tehát az elmúlt éveket fejbe visszamenőleg tudom, hogy az elmúlt 3 évben a Ferrari-nak az összbüdzséje mindig valamivel több volt, mint a Mercedes. És a Red Bullé meg alattuk van valamivel. Tehát, hogy a legtöbb pénzzel gazdálkodhatnak, a legnagyobb ismertségük van, a legnagyobb szurkolótáboruk van, és mégis a legkevésbé hatékony vezetésük van, tehát a legkevésbé jól költik el ezt az egyébként rendelkezésre álló hatalmas összeget. És ezzel nem Maurizio Arriva Benét támadom, de azért az tény, hogy Arriva Bene teljesen máshonnan érkezik, mint ahonnan Christian Horner érkezett, vagy ahonnan Toto Wolff érkezett, mert bármennyire is üzletembernek látott Toto Wolffot, az is egyébként, mert iszonyú pénzeket csinált a tőzsdén, meg nagyon jókor szállt be a Williamsbe, és aztán azt jól adta, jól szállt be a Mercedesbe. Nagyon jól menedzselte magát, egy igazi self-made man, de Toto Wolff előtte versenyzett, olyannyira versenyzett, hogy még a Porsche Superkupában is volt, és ha jól emlékszem, én voltam vele egy pályán, amikor volt egy beugrásom Porsche Superkupában a VIP-autóval, akkor Toto Wolff még Porsche-zott, aztán utána GT1-ben is versenyzett, tehát tudja, hogy mitől döglik a légy, még akkor is, hogyha nem volt mondjuk egy Helmut Márko vagy egy Niki Lauda sikerességű versenyző, de azért nem volt egy teljesen hobbista úrvezető, tehát azért elbánt olyan gépekkel, amikkel azért már tudni kell vezetni, és tudja, hogy működik alulról az autósport, és utána az üzleti vénáját kihasználva meg bekerült a tetejébe is, és egész jól látja rendszer szinten a dolgot, és nagyon jól tudja működtetni. Ugyanez igaz Christian Hornerre, aki Forma 3000-es pilóta volt, de ott ráébredt saját maga már 20 éves korának vége, vagy 31 éves korában, hogy nem elég jó ahhoz, hogy ő világbajnok legyen, de látta, hogy működik egy csapat, nagyon gyorsan megcsinálta az Ardent, csinált bele egy nagyon sikeres Forma 3000-es csapatot, és ennek köszönhetően miután akkor már Helmut Márkónak szintén csak nagyon sikeres csapatai voltak, és a Forma 3000-ben például Jörg Müller bajnok volt a Helmut Márkó csapata, így jött a Red Bullos kapcsolódás, mert Helmut Márkó ismerte a nagyon sikeres Ardenistáló fiatal tulajdonosát, Christian Hornert, és pontosan tudta, hogy ez a srác, aki 31 néhány évesen egy ilyen csapatot össze tudott rakni, amikor a Red Bullt elkezdték összerakni, tudta, hogy neki kell adni a kezébe a gyeplőt, mert össze fogja rakni a Red Bullt, és össze is rakta.
Az utolsó kérdésem. Szól bármi az ellen, hogy Hamilton korszak folytatódhasson, és Hamilton újabb akár világbajnoki sikereket, akár rekordokat magáinak tudhasson?
Igen, az, hogy a Ferrari úgy látom, hogy megtalálta az ellenszert, vagy ha nem is az ellenszert, megtalálta azt a szert, ami már megvan a Mercedesnél is, tehát a motorikus hátrányukat ledolgozták. És ez volt a legnagyobb, a legfontosabb különbség az elmúlt években, a Mercedes korszak első 3-4 évében a Ferrari és a Mercedes között. És erre már nem alapozhat a Mercedes, és innentől kezdve lehet ez egy öldöklő küzdelem, mert bármennyire sokat fejlődtek ezek a motorok, előbb-utóbb tényleg eljutnak oda, hogy már nem lesz bennük annyi tartalék. Tehát most már nem tud olyan előre szert tenni a Mercedes, még ha jobban is dolgoznak a télen, mint amilyen előre eddig szert. Tehát idén a Ferrari ilyen szempontból ezt legalizálta, És innentől kezdve azon múlik, hogy milyen jó autót építenek, milyen hatékony autót építenek, az hogy bánik majd a gumikkal, mely típusú pályákon lesz igazán jó, és hogy működnek a versenyzőik. Hogy Vettelnek lesz egy olyan éve, mint idén Hamiltonnak volt, Hamilton, ha évelejétől érzi ezt a Ferrari nyomást, amit most már azért ott lesz a fejekben, hogy a Ferrari van, nem lehet viccelni, mert tényleg utolértek minket, vagy akár lehet, hogy öt lóerővel erősebbek is. Szóval hogy ez egy másfajta felállás hozhat 2019-től, és erre kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy ez kiből mit hoz ki, hogy amikor ilyen típusú nyomásban kell teljesíteni, amit eddig a Mercedes nem érzett, vagy a Ferrari most úgy mehet oda, hogy jó, tavaly elrontottuk, mondják majd jövőre. Elment, de megvolt az esélyünk rá, és magabiztosak lehetnek olyan szempontból, hogy tudunk egy olyan autót csinálni, ami egyébként versenyképes a Mercedes ellen, hogy ennek milyen ereje lehet, ezt ma nagyon nehéz felbecsülni. Remélem, hogy abba torkolik, amit idén nem kaptunk meg, hogy az utolsó futamig késére menő küzdelem lesz közöttük.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Fekete Szalóki Zoltán és Domani Csandrás vett részt. Az arénát megnézhetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.